Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy az IDEA intézet legfrissebb közvéleménykutatása szerint évek óta nem volt olyan alacsony a Fidesz támogatottsága, mint most. A biztos pártválasztók között csak 38%-os, 22-ben ugye 54%-kal nyertek. Magyar Péter pártját még nem mérték, de az ismert pártokon kívüli egyéb párt címszó alatt már 15% gyülekezik. Mezőhegyesen egyébként maga Magyar Péter utalt egy még nem publikált kutatásra, amely szerint pártjának a támogatottsága eléri a 23%-ot. Égszakadás, földindulás. Ide tartozik, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője, Lánci Tamás egy Facebook bejegyzésben 3 évig terjedő börtönnel ijesztgeti Magyar Pétert, akinek mozgalma ellen a hivatal vizsgálatot indított, tiltott külföldi támogatás gyanúja miatt. Csak fenyegetőznek, vagy be is váltják. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy Lázár János miniszter egy nyilatkozatában közölte, hogy a Magyar Péter lufi szerinte még nem pukkadt ki, ahogy Gulyás Gergely mondta a közelmúltban, majd június 9-én eldől, hogy mi lesz. Ő egyébként Magyar Péterre korábbi munkája alapján semmi rosszat nem tud mondani, ellenben a volt feleségére, Varga Juditra annál inkább. Hogy tudnilik, az inkriminált nyilvánosságra hozott hangfelvételen vagy nem tudta, mit beszél, vagy hülyeségeket mondott. Novák Katalin volt köztársasági elnökről pedig megjegyezte, hogy változatlanul szeretné tudni, miért adott kegyelmet a pedofil mentegető tanárnak. És egyébként ennek alapján a volt államfő nem való sem közénk, sem fölénk. Mi a véleményük továbbá arról, hogy egy tényfeltáró, oknyomozó portál értesülése szerint Orbán Viktor fia Gáspár nem csak a csádi magyar katonai misszió megszervezésében vett részt, hanem irodája is van apja hivatalában a Várszínházban, és egy különleges nemzetbiztonsági testület létrehozását bízták rá. Hogy micsodát? Orbániában, Orbánisztánban már ideig jutottunk? Igaz, a miniszterelnök sajtósa tagadott. Szerinte csak arról van szó, hogy Orbán családtagjai bemehetnek apjuk munkahelyére. És ott vajon mit csinálnak? Erre nem kaptunk választ. Mit gondolnak aztán arról, hogy az LMP-s Vitézi Dávid javára visszalépett a főpolgármester jelöltségtől Brenner Kolomán, a Jobbik jelöltje? Maga Vitézi pedig 101 pontos programot hirdetett ma. Nem lesz ez egy kicsit sok? Vagy 101 évre tervez? És végül beszéljük meg, hogy Juhász Péter nyerte az ellenzéki előválasztást a belvárosban. Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Még annyit mondok, mielőtt megadnám a szót az első betelefonálónak, hogy 166 millió 368 ezer forint gyűlt össze a számlánkon. Köszönjük, és ezen a hétvégén szerintem már az a bizonyos áhított 170 millió is összejön, és akkor aztán be is fejezhetjük. Úgyhogy önök nélkül nem működne a Klubrádió, de ezt önök is jól tudják. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár Rocsavai Tamás vagyok Pécsről. Alapjában az IDEA kutatással szeretnék foglalkozni, de mielőtt visszahívtak volna, akkor láttam, hogy Magyar Péter közzétette az EP választás vége, illetve az EP választás jelölt jelöltjeinek a listáját. Véget ért a az ottani szavazás. 95 ezeren szavaztak, szerintem ez egy nagyon szép
szám. Ez egy hihetetlen dolog, tényleg. Én is láttam pár perce, hogy ugye jelentkezni lehetett az EP parlamenti képviselői jelöltségre, és akkor közzétettek rövid életrajzokat, hogy ki kicsoda, micsoda, mit csinált eddig, majd szavazni lehetett rájuk, hogy milyen sorrendben álljanak össze. 95 ezer ember vette a fáradtságot, és ezt meg is csinálta. Óriási, tényleg, és újszerű.
Igen, és azt gondolom, hogy ugye az EP választáson, lássuk be, elsősorban azért Brüsszel tőlünk messze van, nem az a lényeg, hogy nagy évi pártfegyelem uralkodjon az Európa Parlamentben, és azt használta ki, pont ezt használta ki szerintem Magyar Péter, mert gyakorlatilag nem a párthűség a lényeg, nem a lojalitás a lényeg. Az a lényeg, hogy olyan arcokat tudjak jelölni, akik önmagában is megállják a helyüket, és ráadásul önmaguk készítettek tartalmat. Tulajdonképpen a pártnak ez egy ingyen reklám volt, és az emberek maguknak érezhetik ezt a listát, hiszen ők döntötték el. Szerintem ez egy elképesztően jó és okos politikai marketing húzás. Magyar Péter magát a választást el fogja vinni szerintem a saját hátán. Itt nincsenek ugye egyéni választókörzetek, nincsenek polgármesterek, viszont van egy olyan lista, amit mi állítottunk össze. Én is szavaztam, igen, vállalom. Szóval ezt akartam így gyorsan megelőzve az ideokutatást, én is nagyon örültem ennek az újszerű módszernek.
Igen, és az az érdekes benne különösen, hogy mindezt egy Fideszből jött ember csinálta, találta ki, vagy valaki más találta ki, és ő elfogadta. A lényeg az, hogy ez az ő nevéhez fűződik, márpedig a Fideszben nem ezekkel a módszerekkel szoktak élni, úgyhogy ebből látszik, hogy van megújulási készsége, képessége.
Nem, és akkor még egy mondatot, hogy fűzek hozzá, hogy ezzel egyébként láthatólag azt a baloldalról jövő, hogy is mondjam, csak ekézést is egy picit eltolta magától, ami azt mondta, hogy őt Orbán küldte, hiszen nem, mi választottuk meg a listáját. Én azt gondolom, hogy ez erre is jó volt. No, az IDEA kutatásról szeretnék még kettő mondatot mondani. Egyrészt ugye az IDEA intézetet hát nem elfogul, de azért van egyfajta közelsége bizonyos párthoz. Ha egy vele szemben az ellenzéki oldalt, hogy is mondjam, csak ilyen pillanatban domináló másik újonnan alakuló képviseletet nem akarok ebben a kutatásban úgy bemutatni, hogy az én pártomnak ő bizony már jelentős ellenfele, akkor mit csinálok? Egyrészt nem térek ki rá, meg se kérdezem. Másrészt április 6-ai nagy eseményük előtt veszem fel a kutatás adatait, hogy még véletlenül sem az újabb felszálló ágba kerülő Magyar Péter párt egyébként szerintem ennél jelentősebb adatait.
Nézze, azért lehet, hogy ebben önnek igaza van, ezt nem tudom, de azért kiderült, ami kiderülhetett, és ezt ők sem akarták, vagy nem is tudhatták letagadni, hogy az úgynevezett egyéb pártok között, ugye nem nevezték meg az akkor még meg nem alakult, vagy át nem vett Tisza pártot, és megtehették volna azt, amit a Medián kérdezett, hogy ha Magyar Péternek lenne pártja, akkor ő rá szavaznának-e. Nem, az egyéb alatt gyűjtötték össze, de kiderült, hogy ez az egyéb címszó is elég volt a megkérdezetteknek, mert a korábbi jóval kisebb arányszám helyett most 15% azt mondta, hogy nem, nekem ezek, nem ezek a pártok a favoritjaim, hanem az úgynevezett egyéb. Én tudom, kikre gondolok, de mi is tudjuk.
Igen, de tudja jól, hogyha konkrétan fölteszem, választhatóvá teszem azt a kérdést, amit egyébként Hán Endre megtett, akkor nyilvánvalóan sokkal jelentősebb gravitáció történik meg ennek a pártnak az irányába. Én itt nem azt mondom, hogy szándékos csúsztatás, de némi finomságot mégiscsak látok abban, hogy milyen eredmények születtek. Én nagyon várom, nem tudom, hogy lesz-e a Mediánnak áprilisi kutatása, de nagyon várom, hogy kijöjjön, mert azt gondolom, hogy az eddigi kutatások sokasága azt bizonyította, hogy ők azok, akiknek a véleményére, vagy a véleménykutatására ténylegesen lehet adni.
Nem tudom, kire hivatkozott ma Mezőhegyesen Magyar Péter, de ott azt mondta, hogy van egy kutatás, nem mondta meg, hogy kié, az sem, hogy ezt nyilvánosságra fogják-e hozni, ezt nem tudom, de hogy annak alapján szintén 38%-os a Fidesz biztos választóinak aránya, viszont 23 az övé. Az azért már nagyon, ha ez így van, Az nagyon komoly ugrás.
Én nem tudom, én tegnap hallottam tőle, én a saját szavait hallottam, amikor tegnap azt mondta, hogy a megyei jogú városokban a legmagasabb a Tiszapárt támogatottsága, 23%, és ugyanebben a körben 26% a Fideszé. Nyilván ez nem a biztos választókat jelenti, hiszen akkor nem jön neki a matek, hanem valószínűleg ez egy nyers adat és a teljes választókorú népességben, de ezt én tegnap konkrétan a saját
valami földindulás van, hogy ez a föld kit fog maga alá temetni, azt még nem tudjuk, de hogy a Fidesz is megrendítette, az már biztos.
Igen, és engedjen meg még egy rövid gondolatot. Tegnap volt egy nagyon kedves hangú DK-s néni, én nagyon tisztelem őt, de annyit hagyd tegyek hozzá, hogy nem tudom, ön Bolgár úr látta-e tegnap a hatalmas tömegeket Debrecenben Dobrev Klára tavaszi gyülekezőjén.
Nem láttam.
Én sem. No. Én sem. A Facebookon nem sikerült Dobrev Klárának saját magának sem olyan képet föltenni, ahol totálban mutatták volna az egyébként szabadtéri rendezvényt.
Jó, hát manapság valószínűleg senki másnak nem sikerül, mint Magyar Péternek. Hát ő itt az újdonság ereje. Ugye azért
igen,
ez egy...
Hát kitiltja meg a DK-nak, hogy 150 ezer szüntetést csináljon. Kitiltja meg, hogy beüljön önhöz beszélgetni. Kitiltja meg ezeknek a pártoknak, hogy ilyen típusú módszerrel állítsák össze a választási listájukat, ahogy ezt Magyar Péter tette. Senki. Én nem akarom bántani ezt a hölgyet, de könyörgöm, nézzenek már a saját portáljukon körbe először, mielőtt a médiát, meg nem tudom kit, tehát, hogy mindenki önt is, mindenkit hibáztatok.
Mindenki hibás, persze, de mindannyian hibásak vagyunk, ismerjük el végül is, mindenki bűnös, aki él, ez így van.
Igen.
Nem? Köszönöm szépen.
Csak egy utolsó, a messiás várás volt, csak annyit, 2004-ben volt egy messiásunk, aki pár hónap alatt lett miniszterelnök, mielőtt a DK sok messiásoznak, ezt gondolják át. És ezzel befejezem. Köszönöm szépen, hogy
köszönöm, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
És a vonalban itt van Lakner Zoltán, politológus, a Jelen főszerkesztője. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Másról akarok veled beszélni, vagy legalábbis így beszélted meg a kollégámmal, de azért megkérdezlek, mert tudom, hogy azért mindenről van véleményed, és mindent figyelsz, szerintem nem csak napra, hanem órára készen, hogy ha igazak ezek a részben publikált, részben nem publikált közvéleménykutatások, akkor ez a hihetetlen hullám, amelyik viszi magával Magyar Pétert, vagy szinte löki előre, vagy ő, mint egy hullámlovas, meglovagolja ezt a hullámot, meddig viheti őt el?
Nagyon nehéz erre válaszolni, ezt te is tudod. Ugye,
azért kérdezem, mert én nem tudom megválaszolni. Hát, ha te.
Én is elmondom szívesen előjáróban az elemző korlátait, tehát némi önironiával azt is mondhatnám, hogy jósolni nagyon nehéz, különösen, hogyha a jövőről van szó. De hogyha egy kicsit visszatekintünk arra, hogy mondjuk milyen állapotok voltak itt 3 hónappal ezelőtt, akkor én is arról beszéltem, akár nálad is, akár bárhol máshogy, hogy azt nagyjából biztosra vehetjük, hogy a Fidesz 50% fölötti eredményt ér el az EP választáson, és azon kívül pedig hát van egy ilyen helyosztó jellege a küzdelemnek. Most meg arról beszélünk, azt hiszem, hogy mindannyian, hogy vajon mennyit veszíthet a Fidesz, vajon mennyit veszíthet az összes többi párt ebben az új szituációban. A bátrabbak azok azt mondják, hogy akár, ahogy vannak is ilyen értesülések, 3-assal kezdődő is lehet a Fidesz eredmény, a kevésbé bátrak, mint mondjuk én, azt mondják, hogy hát igazából a veszteség mértékét tekintve lehet majd, vagy azt látva lehet majd megítélni, hogy pontosan mekkora változás következik be, de önmagában én ezt egy rendkívül újdonságnak tartom, hogy kimozdult az a ilyen bebetonozottnak tűnő erőviszony rendszer, ami fennállt, nem is olyan régen még, és innentől kezdve, hát igazából én azt a másik problémát adhatom elő elemzőként, hogy miután egyes intézetek rendkívül ritkán egymást követően mérnek, kevés olyan országos mérés van, ami rendszeresen megjelenik, ezért nagyon nehéz dolgunk van a tekintetben, hogy mit mivel tudunk összehasonlítani. Ugye van ez az ideamérés, ami ma megjelent, ez például ugye hármassal kezdődő Fideszről szólt, volt egy korábbi Republikon mérés, amikor még ugye nem is volt, talán Magyar Péter már volt, de még nem volt pártja, ott is volt egy hármassal kezdődő szám az ő esetükben, közszájon forognak ilyen, meg olyan, meg amolyan mérések, amiket én egyiket sem láttam, de vannak, akik látták, és azok mesélik másoknak. Egyelőre annyit látunk, hogy megmozdult a politikai tér egészen bizonyosan, és én azért nagyon csodálkoznék, hogyha most már a jó pár hét tapasztalat birtokában, hogyha ezek a változások kizárólag az ellenzéket érintenék.
És akkor áttérek mindjárt arra a témára, amiről kérdezni akartalak, mert szorosan összefügg vele, mintha Lázár János miniszter, ugye Orbán Viktor, hát nem feltétlenül legközelebbi embere, vagy legalábbis korábban sokáig az volt, aztán háttérbe lett szorítva, aztán vissza lett véve, de valószínűleg nem a legszűkebb pixisben van, és ő az, aki szólogatott, és úgy látszik most is a miniszterelnöknek. Ő ugyanis a 444-jel, a 444 riporterével szóba állt Egerben. Az volt a benyomásom, hogy nem csak olyan kényszeredetten, hanem mintha el is akarta volna mondani, amit végül mondott, és ebben beszólt, hát ha nem a miniszterelnöknek, de a Fidesznek, Magyar Péterről nem mondott egy rossz szót sem, viszont Gulyás Gergelynek megüzente, hogy ez a lufi még nem pukkadt szét, majd meglátjuk június 9-én, viszont Magyar Péter volt felesége, vagy nem tudta, mit beszél azon a hangfelvételen, vagy hülyeségeket beszélt, Novák Katalin pedig nem való se közénk, se fölénk, és szeretné tudni, hogy miért is adott kegyelmet. Ezek mind alapvető kérdések, és mintha azt mutatnák, hogy a Fideszben is sokan, hát nem hülyék, tudják, sokan éreznék azt, hogy itt nagyon sok forog kockán, sok minden történhet, és jó lesz vigyázni.
Nekem is az volt a benyomásom, hogy Lázár Jánost nem oda rángatták, tehát hogy volt benne megnyilvánulási szándék, és egyébként ez az összesen 5 percnyi videós anyag tényleg nagyon érdekes volt egyfelől. Amit Novák Kataliról mondott, az tulajdonképpen a hivatalos vonal a Fideszben, ugye Orbán Viktor is azt mondja, hogy kérdezik meg a köztársasági elnököt, az elnökasszonyt, ugye, hogy ő szokott fogalmazni. Varga Judittal elvágólagosabb volt Lázár János, mint Orbán, vagy más fideszes szereplők, mert ugye Orbán azt mondta az évértékelen, hogy hát tulajdonképpen ő szinte hibát sem követett el, és ennek ellenére kellett őt elengedni a kormányból. Tehát ugye Lázár mindig ért ahhoz, hogy egy ilyen eminens fenegyerek, tehát hogy miközben mindig mond valami olyan dolgot, ami úgy megjegyezhető, de közben meg azért ő nem tér el annyira a hivatalos vonaltól, amiben eltér, az nyilván az, hogy hogyan értékeli ezt a mostani politikai szituációt, és ez tényleg azért volt izgalmas, mert kicsit az lehetett a hallgató, vagy a néző benyomása, hogy egy ilyen Dane Sullivan típusú pozícióra készül majd a június 9-e estére vonatkozóan, tehát nyilván nem mondja azt a saját pártjával szemben, hogy óriási bajban vagyunk, vannak pártok, amelyek szeretik ilyen feltáró jelleggel elmesélni, hogy ők mekkora belső krízisben vannak. Lázár nyilván nem csinálja ezt a saját pártjával kapcsolatosan, de hát nem söpört el, ugye sem lufizás, sem olyasmi nem hangzott el, hogy ez jelentéktelen lenne, tehát tulajdonképpen az első olyan fideszes politikus volt, aki azt érzékeltette, hogy látja, hogy itt valami történik, és hát az ő szavaiból inkább azt lehetett kiolvasni, hogy a kormánypárt akkor jár el helyesen, hogyha erre az ügyre valamilyen módon reagál, nyilván a saját eszközeivel, nyilván a saját politikai megfontolásai mentén, de hogy úgy tenni, mintha semmi sem történne, nem lehet, és ez annyiból talán érdekes lehet majd a Fidesz kampányra vonatkozólag is, hogy azért ezt ugye mindig érdemesen emlékeztetni a politikában is, ugye az erő ellenerő, az inger válasz összefüggések érvényesülnek, tehát nyilván a Fidesz azzal próbálkozhat, hogyha megmozdulnak tömegek, elindulnak választók egyik irányból a másikba, akkor neki arra kell törekednie, hogy ezt egy beszélyként keretezve ekként bemutatva a saját választópolgárait is, az ő követőit is megmozdítsa a Fidesz szempontjából. Szerintem ez sokkal logikusabb lenne, mint sem lesöpörni az asztalról a most zajló eseményeket, mint hogyha ez őket egyáltalán nem érinteni. A Lázár szavaiból is azt olvastam, hogy azért azt látja, hogy valami történik, és nyilván nem egyedül látja, ő az egyedül, aki erről beszél.
Így van, mert maga a miniszterelnök a hosszú idő után most mégis csak adott rádióinterjújában ma reggel egyetlen egy szót sem beszélt róla, hát persze nem is engedte nyilván, hogy megkérdezzék tőle, de ettől kérdés nélkül is szóba hozhatta volna Magyar Pétert, hát nem, még annyit, hogy magyar mondott, csak éppen nem követte a Péter, hanem a magyar ember, a magyar kormány, a magyar ország, és így tovább. Tehát ez az egyik, ma volt a Fidesz hivatalos kampányítója, ott is csak egyetlen egy ember volt, aki megemlítette Magyar Pétert, az pedig Dajcs Tamás, a szokásos stílusban és hangnemben, dollárbaloldal, Gyurcsány és így tovább az ő embere, vagyis az egyetlen ember, aki józanul, vagy legalább valamennyire józanul szól bele ebbe a Magyar Péter jelenségbe a Fidesz oldaláról, az Lázár. Én ezt úgy érzem, hát nem kihívás, az talán túl erős szó, Lázár János valóban kacérkodik ilyen kvázi kihívásokkal, de valamit mégis jelez.
Nyilván sajnos nincsen módom azt megállapítani, hogy mik hangzanak el egy mondjuk kommunikációs stratégiai tím ülésén, amit esetleg tartanak a Fideszben vagy a kormányzatban. Azt el tudom képzelni ennek alapján is, hogy magának ennek az egész jelenségsornak és politikai változásnak a nyilvánosság felé történő kezelése az vitatárgya lehet a Fideszen belül, szóval azok a mondatok, amelyek így a hivatalos kampányiton elhangzottak, meg hogy ezek a hivatalos jelszavak, hogy most akkor csak a béke, csak a Fidesz, meg ezek a fajta dolgok, tehát dollárbaloldalizástól a békig. Szóval kicsit olyan, hogy a 2022-es kampányt akarnák újra lejátszani, csak hogy egy teljesen másféle politikai környezetben. Viszont szóval én ezt némi csodálkozással látom, hát nem, hogy mondjam, érzelmileg ez engem egyáltalán nem visel meg, csak némi csodálkozással látom, mert okosabbnak ismertem ezeket a fideszes politikusokat, akik azért tudtak számos alkalommal előnyt szeretni, nem csak a média fölény és a legkülönbözőbb hatalmi eszközök gátlástalan használata miatt, hanem azért is, mert tudtak arról beszélni, ami így ahogy szoktak fogalmazni, a magyar embereket érdekli, vagy el tudták mondani nekik, hogy mi kellene, hogy őket érdekelje. Ehhez képest ez kicsit egy ilyen életvesztett késhez tudom hasonlítani, amit most újra előveszek, hogy lejátszani a 2022-es kampányt egy teljesen megváltozott környezetben, és például a héten Brüsszelben történt események is, szóval én értem, hogy hogyan tudja Orbán Viktor kihasználni azt, hogy egy brüsszeli kerületi polgármester ráküldi a rendőröket erre a konferenciára, amit most szóval tényleg a szólásszabadság része, hogy ők ezt megtartassák, de maga az, hogy ez a fő témája a miniszterelnöknek azon a héten, amikor Magyar Péter országot járt, a többi ellenzéki párt kampányítót tart, és amikor az az általános magyarországi politikai hangulat, ami tehát, hogy összekapcsolódik, szerintem erről van szó, a megélhetési válság egy morális közfelháborodással, és felszínre törnek olyan eddig szunnyadó elégedetlenségek, amelyeket eddig el lehetett csatornázni az apátia felé, azok most valamiféle politikai aktivitás felé vezetnek, még hogyha én nem is tudom megmondani, hogy ez milyen mértékű, és százalékpontra hol fog ez lecsapódni, szóval ehhez képest végül is szerintem teljesen irreleváns az, hogy a miniszterelnök Nigel Farage-zsal mit beszél a brüsszeli eurokratákról. Tehát, én azt gondolom, hogy nem ez érdekli ma a magyar embereket.
Igen, ráadásul ma reggelben az interjúban még el is szólta magát Orbán, ugye ugyancsak ezzel kezdte, hát micsoda felháborít, hogy nyugaton nincs is szabadság, nálunk bezzeg van. Azt mondta, hogy hát a kampányító rendezvényünket tiltották be Brüsszelben. Hogy mi csodát? Én azt hittem, ez egy nemzetközi konferencia. Hogy a Matthias Corvinus kollégium kampányító rendezvényt tartott Brüsszelben, de hát kik beszéltek ott? A nem Európai Uniós tag Nigel, a Nagy-Britannia részéről Nigel Farage, meg a volt brit belügyminiszter Suella Braverman. Hát akkor ez milyen kampány? Csak nem a Fidesz kampányítója volt az MCC pénzéből finanszírozva, vagy a kormányéból, csendesen teszem hozzá. Hát az ember csak kapkodja a levegőt.
Hát ez a lehetséges, és engem is szívem is ölt, de hogy ezzel ráadásul, ugye amikor zajlik a dollár baloldalazás, meg ugye a béke jelszavával fog ezek szerint kampányolni a Fidesz, ehhez képest mondjuk ugye Magyar Péter, mintha kifejezetten arra pozícionálná magát, hogy egy kicsit hasonlítson az álláspontja, vagy több elemét, illetve hasonlítson az álláspontja a háború ügyében a Fideszéhez, amit én, hogy mondjam, érvekkel tudnék opponálni, és egyébként ő is ugye azt, amit éppen a teműsorodban mondott utána egy külön pozban, finomította, korrigálta, de azt gondolom, hogy miközben nyilván van egy politikusnak belső meggyőződése, de aközben ugye a belső meggyőződés nyilvánosságra hozatala az egy politikusi cselekvés, mindenkinél így van, nem csak nála, azért ezek arról is szólnak nyilvánvalóan, hogy őt ne lehessen ezen a módon levadászni a Fidesz oldaláról, és hogy pont ebben a háborúpárti nyilván alapvetően hazug, és minden elemében hazug álláspontban, vagy pozícióban ne lehessen beletolni. És ez is, most mondom, lehet ennek a tartalmáról vitatkozni, és én tudom is vitatni ezt, de mint politikai pozícióépítést azért még csak nagyon tudatosnak látom a tekintetben, hogy hát ő is látta, hogy itt mi történt.
Nem hagyja magát sarokba szorítani ezzel.
Így van. És akkor ehhez képest, hogy erre a Fidesz viszont nem reagál, és ugyanazt a szöveget tolja tovább, hát mondom, számomra inkább ez a meglepő, mint az MCC és a Fidesz kampány között.
Köszönöm szépen Lakner Zoltánnak, politikai elemzőnek és a Jelen főszerkesztőjének. Szervusz, Zoli.
Köszönöm én is, minden jót kérdék.
Háló, jó napot kívánok.
Halló, jó napot, Bolgár úr, Szalai Sándor vagyok, Nagykátáról, és egy nem mostani téma, de ez a gépjárműadó, hogy egybe kell befizetni. Ugye kellett 15-éig, április 10-ig. Ez szerintem nyugodtan vehetjük, ezt egy megszorítást. Nem nagy megszorítás, de mégiscsak egy megszorítást. Tehát ne hazudozzon a Fidesz, meg a NAV-nak a vezetői, hogy elfelejtették, meg kétszer fizették be. Hát szerintem nagyon kevés buta ember van, aki kétszer fizet be egy adót. Tehát maradjunk annyiba, hogy üres a kassa. Én nekem meggyőződésem, annyira üres a kassa, hogy már nem bírták ki szeptemberig, most ezt előrehozták.
Hát ez is biztos, hogy benne van, hogy minél több pénz jön be, annál kevésbé rosszul mutat a kassa hiánya, vagy kevésbé hát, látszik üresnek.
Ha megtudnánk az igazságot, szerintem tépnénk a hajunkat, hogy áll ez az ország gazdasági, vagy így állam.
De hát azt az igazságot nem fogjuk megtudni, éppen a jövő hétre ígérték, hogy majd befogyasztják.
Csak azért mondom, hogy ez úgy elaltatták a lakosságot, hogy ez milyen, csak úgy, hogy milyen jó ez a lakosság érdeke. Hát jó, befizetik az emberek, mert be tudják, tehát nem egy olyan általában egy-két autó, személyautóban be tudják fizetni. De ez mégiscsak egy szorítás.
Hát,
eddig lehetett két, de most nem lehet. Most
az volt az
jó, lehet kérni, tudom, ötszörös, öt hónapra, de nagyon kevesen fognak vele élni, mert összeszorítják a dolgot, aztán befizetik.
Az volt az első szorítás, hogy elvették az autóadót az önkormányzatoktól, és berakták a központi kasszába. És ezt mindegyik önkormányzat megérezte.
Igen, igen. Na azt akartam még hozzátenni, ugye a kommunális adó az marad az önkormányzatoknál, úgy tudom, az be lehet fizetni kétszerre, az nem kell az Orbánnak annyira, mert az nem az ő zsebébe folyik be.
Igen, hát ez biztos, hogy így van, tehát van ebben valami. Na, és ön, mint aki azért rendszeresen hozzászólt az elmúlt években a politikai helyzethez, mit szól ehhez a most felfordult állapothoz?
Hát én még annyit szeretném volna hozzászólni ehhez a szuverenitás védelmi hivatalnak nevezett Orbán rezsim védelmi hivatalhoz, hogy ugye most ilyen 3 milliós pénzbírsággal fenyegetik a Magyar Pétert. Na most én azt megjegyezném, hogy amíg ilyen ilyen hivatalokat, meg nem tudom miket hoz létre az Orbán, mert ugye hát ez nyilván az ő érdeke. Addig szerintem Magyarország nem nagyon fog kapni uniós támogatást. Tehát el kell ezen gondolkozni, hogy most kell nekünk az Orbán, csak azért, hogy még nem tudom én meddig itten uralkodjon a környezetével, meg a családjával együtt, vagy elzavarni a jó akárhova, és akkor az ország kicsit fel tud lélegezni. Megkapjuk azokat a támogatásokat, amiket valóban járna Magyarországnak.
Igen. Így van, igaza van, biztos. Minden jót, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallás.
Halló, jó napot kívánok. Halló.
Halló, üdvözlöm, Bolgár úr, csak kikapcsoltam a Bluetooth-t.
Igen.
Verne Sámuel vagyok, most küzdöttem már több mint egy hete, hogy bejussak. Ugye a lelkesen akartam a tüntetésről is beszámolni, ahol jelen voltam a öreg zászlómmal, viharvert magyar zászló. Ugye Viktória V betű ki van vágva belőle, és akkor minden évbe újítom föl a reményt. Most ugye a 24 van fölfestve. 22-től folyamatosan. Na, Bolgár úr, majd most érzelmi húrakat szeretnék majd megpengetni egy pénteken, de előtte de még annyi, hogy tegnap itt heves vita volt a betelefonáló kapcsán, ugye emlékszik rá?
Hát aki velem vitatkozott, igen erőteljesen, majd utána kaptam szemre.
Na most a következő ötletem van, persze viccnek szánom inkább, hogy én kiszámolgattam, hogy körülbelül mibe kerül a Klubrádiónak egy perce. Most azt nem tudom, a gyűjtés az mennyi időre vonatkozik, Bolgár úr? Segítsen.
Hát, hogy körülbelül mennyi idő alatt terveztük összegyűjteni?
Már úgy, hogy nem, hogy fél évre szól fél, a gyűjtés.
Fél évre, igen. Ez a nagyjából 170 igen. millió forint a következő fél évre igen. elég lesz.
Igen. Jó, na Bolgár úr, ha ezt kiszámoljuk, én nem, mert talán sikerült jól kiszámolni, akkor durván olyan 1000 forint jön ki percenként, hogy annyiba kerül az adás.
Igen.
És akkor akik ilyen Fidesz reklámozó emberek, azoknak be kell nyújtani a számlát.
Nem.
Stopperórát, Bolgár úr, egy stopperórát beindít, és akkor támogatja az illető annyival a Klubrádiót. Ennyire egyszerű.
Ha akarja, támogatja, és senkitől nem kérünk se igazolást, hogy támogatta, se pártállás, se semmit. Nézze, ha van valaki, aki a Fidesz oldaláról akár agresszívan vitatja azt, amit én mondok, vagy mi gondolunk, vagy önök hallgatók gondolnak, azt mondom, hogy ez a szabadság, a demokrácia. Tudom, hogy idegesítő néha bosszantó, hogy de ez se igaz, az se igaz. Miért hagyjuk annyit beszélni, de azért önök is tudják, hogy sokkal kevesebben vannak azok, akik a Fidesz oldaláról ide betelefonálnak, mint azok, akik hát a Fidesszel nagyon nem értenek egyet.
Persze, Bolgár úr elviseli, én elviselem, el akkor tudom viselni. Tudom, hogy csökken az esélyünk, tehát minél többen szólnak, akkor kevesebb. Na, mindegy. Bolgár úr, a következő lírai megközelítésem lenne. Nekem nagyon mélyen érzelmi kötődésem van a Tiszához, és hát ugye drukkolok a Tisza pártnak, és szeretnék egy verszakot elmondani, bár a hölgy azt mondta, hogy ne szavaljak, nem lesz ez olyan különösebb szavalás, tehát akkor a következőt mondanám, egy kicsit átdolgoztam a Tisza verset, mint az őrült ki letépte láncát, vágtatott a Tisza párt a vidéken át, zúgva, törve, törte át a hallgatási gátot, el akarja nyelni torz Fidesz világot. Na, én csak ezt kívánom Magyar Péternek. Ugye a Tiszába beleömlenek a folyók, a kis patakocskák, a kis túr is, és ő most vidéket járja, tehát minden innen fognak folyni be a kis patakocskák, meg a nagyobb folyócskák az ő mozgalmába.
Hát értem az üzenetét, Petőfi nem biztos, hogy boldog lenne, ha ezt így hallaná, de a hallgatók értik, hogy mit akart mondani, ez a lényeg.
Petőfi is ott lett volna az emelvénye.
Az más kérdés, az biztos. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is, minden jót,
viszont hallásra. A telefonnál pedig Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke és országgyűlési képviselője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És megint ahogy egy fél órával ezelőtt Lakner Zoltánnal, másról szeretnék önnel beszélni, majd mindjárt el is mondom, ön tudja, de a hallgatók is mindjárt megtudják, hogy miről, de azért elsősorban most, vagy elsőnek a Magyar Péter jelenségről kérdezem, mégpedig abból a szempontból, hogy hát látjuk, hogy tulajdonképpen mindenki idegeskedhet, miközben alapvetően a Fidesz ellen, a kormány ellen fordult, és ez egy jelentős dolog, hiszen mégiscsak ott a Fidesz legközelebbi vagy legmagasabb lévőben lévő köreiből jött ő, de az ellenzéki pártokra is veszélyes, hiszen sokan látják benne azt a reményt, hogy hát ha az ellenzéki pártoknak eddig nem ment, akkor majd jön ő, álljunk melléje, és ez lehet, hogy veszteséget jelent az ellenzéknek. Hogy kellene ön szerint az ellenzéki politikusoknak reagálniuk erre?
Azzal együtt, hogy nagy valószínűséggel akár az európai parlamenti választáson is elcsíp ellenzéki szavazatokat is. Én bízom benne, hogy az eddig nem választók közül is, és talán végül egy következő fázisban a Fidesztől is gyűjt szavazatokat. De ezzel együtt én nagyon nagy taktikai, stratégiai és mindenfajta hibának tartom, amikor néhány ellenzéki kollégám, társam, hát kifejezetten ellenségnek tekinti, csak is támadja, fideszes ügynöknek nevezi, azt közli, hogy csak azok az igazi ellenzékiek, akik már 2010 óta azok. Szerintem ez hiba. Természetesen nem rá fogok szavazni, hanem a baloldali pártjainkra, de ezzel együtt úgy gondolom, hogy a mozgalma számunkra és az ország számára is hasznot hozhat. Egyszerűen fölkavarta az állóvizet, amit mi nem tudtunk fölkavarni. És ha fölkavarodik ez az állóvíz, abból sok minden jöhet ki. Abból valóban repedezni kezdhet a rendszer, ha nem is fog rögtön 5 perc múlva megdőlni. Ha neki sikerült ez, akkor ennek inkább örüljünk, és nyilván azt nézzük meg, hogy mit lehet ebből baloldali értékrend mellé, hát nevében kihozni. Nyilvánvaló, hogy ő jobboldali ember. Az is nyilvánvaló, hogy a hajamsála égnek áll, amiket néha az Európai Unióról, vagy az Ukrajna ellen elkövetett orosz agresszióról szól. Másfajta gondolkodása van. Ha valami csoda folytán, mégis rövid időn belül, most játszunk el az elképzeletben, egy olyan koalíció élén ő állna, ami átveszi Orbánéktól a hatalmat, akkor az nem az én világom lenne, de abban a világban biztos, hogy több mozgásszabadsága lenne a mai ellenzéki nézeteket vallóknak. Egyszerűen megindulna egy mozgás. Épp ezért én a lehető legrosszabbnak baloldali ember szempontjából is, az ország szempontjából, meg pláne azt tartanám, ha kipukkadna valahogy ez a mozgalom, és végképp most már szinte mozdíthatatlan reménytelenségbe süllyednének vissza azok, akik most legalább kaptak valamilyen reményt. Annak meg örüljünk, hogy azok mellett, a nézetek mellett, amik számomra is tarthatatlanok, nagyon sok mindent mond, ami az ellenzéki pártok programjában is szerepel. Hát ne örüljünk annak, hogyha ezt hirdeti valaki a jobb oldalról is. Tehát szerintem ne boruljunk a nyakába, mert ezt ő se akarja, de ne ellenséget lássunk benne, hanem egy olyan erőt, ami lehet, hogy az első felvonását az Orbán rendszer megdöntésének segítheti, aztán meglátjuk, hogy egy nyílt és demokratikus versenyben mi történik a második felvonásban.
Igen, hát valahogy én is így gondolkodom, akkor legalább ketten már vagyunk. De remélem, hát hogy többen is valami leszünk. De minden esetre érdekes volt, tegnap Dobrev Klára adott egy egyórás interjút az Inforádiónak, és ott szinte végig nem kérdezték meg Magyar Péterről és az ő felbukkanásáról, majd végén úgy kérdezték meg, hogy Varga Judit volt férje jelentkezett be, stb. És Dobrevnek kellett azt mondani, hogy mi az, hogy Varga Judit volt férje? Hát nevezzük néven. Magyar Péternek hívják, és ezt aztán többször is megismételte. Szóval, minthogyha minden oldalról, hát a Fidesz mai kampányítóján is egyetlen ember volt, az is csak gyalászkodóan, ugye Dajs Tamás, aki megemlítette Magyar Pétert. Ma reggel Orbán Viktor a Kossuth Rádiós interjújában egy szót nem vesztegetett rá, vagyis láthatóan mindenkit zavarba hoz. Én örülök, hogy Dobrev Klára észnél volt, és azt mondta, hogy mi az, hogy Varga Judit volt férje.
Igen. Mert akkor Dobrev Klára az okos politikus asszonyként legalább nem ostozott abban a középkori babonában, hogy akinek nem mondjuk ki a nevét, az nincs, vagy az eltűnik. Magyar Péter nagyon is van, számolni kell vele, és szerintem akkor teszünk okosan, hogy az előző mondataimat csak lezárjam, hogyha meglátjuk benne a pozitív esélyt is.
Akkor átérek arra a témára, ami hát szorosan összefügg tulajdonképpen az előzővel, de azt kell mondani, hogy az a rezsim, amit persze ismerünk már kívülről, belülről, de még mindig meg tudnak lepni. A Vízkver nevű nemzetközi tényfeltáró oknyomozó portál azt írta, benfentes forrásra hivatkozva, hogy Orbán Gáspár, vagyis Orbán Viktor fia, aki a közelmúltban, mint kiderült és lebuktatták, a csádi magyar katonai misszió megszervezésében vett részt. Nem is tudom, hogy hogyan és miért és minek alapján, azért, mert a hadsereg századosa, vagy a miniszterelnök fia. De ez még hagyján, bár ez se hagyján, ez sem kellene szó nélkül hagyni, de állítólag egy új nemzetbiztonsági testület megszervezését bízták rá, és irodája is van több alkalmazottal a miniszterelnök hivatalában, a Várszínházban. Ezt ugyan a miniszterelnök sajtósa azonnal cáfolta, hogy a miniszterelnök családjának tagjai bemehetnek a várba, de azt azért nem mondta, hogy nem, semmit nem csinál, ez mind úgy, ahogy van, nem igaz, teljesen alaptalan, vagy legalábbis ezt úgy igyekezett elsikálni. Úgyhogy induljunk ki abból, hogy ez valószínűleg nem zörög a haraszt, ha nem fújja valamilyen szél, de ha így van, de már a csádi misszió is elég bizonyíték. Hát milyen rendszer az, ahol a miniszterelnök nem csak meggazdagodik, nem csak az apja lesz sokszoros milliárdos, nem csak a veje lesz most már talán többszörös százmilliárdos, nem csak a régi gyerekkori vagy mostani családi barátai lesznek az ország leggazdagabb emberei és urai, hanem még a legközvetlenebb családjait is beemeli. Hát a lányáról tudjuk, hogy a turizmusban van döntő szava, a fia pedig most nemzetbiztonsággal foglalkozik. Szóval hol élünk? Van ilyen, látott ilyen példát az elmúlt 34 évben?
Magyarország, hát a keleti diktatúráknál bőven, Észak-Koreától Türkmenistánig, ez ugye elég gyakran előfordul, de hát azok nyilvánvaló diktatúrák. Itthon hát egy halvány és komikus kísérlet volt talán, az idősebbek emlékeznek, amikor Torgyán József a Mennyét próbálta kinevezni, mondván, hogy híres légügyi dinasztia sarja, de ha jól emlékszem, akkor a botrány lesz, hogy ezt se sikerült megtenni. Sőt, hadd mondjak a saját szocialista házam tájáról ellenpéldát. Békessy László és Csehák Judit akkor házasodtak össze 1992-ben, amikor mindkettőjük mögött már nagyon komoly szakmai és politikai múlt állt, tehát mindkettő saját jogon lehetett volna kormánytag vagy akármi. De az természetes volt, hogyha Békessy László a Horn kormányban 1994-ben pénzügyminiszter lesz, akkor hiába a legalkalmasabb vagy kínálkozóbb személy a szakértelme kapcsán Csehák Judit, hát őt nem emelik be a kormányba. De ezt, ha véletlenül valaki akarta volna, ők maguk utasították volna el. Tehát korábban nem, hogy példa nem volt rá, hanem hát ez nagyon súlyos erkölcsi és politikai szabályszegés lett volna. Nézze, én nem gondolom, hogy Orbán azt a hibát követi el, hogy formálisan kinevezi, mit tudom én minek, nemzetbiztonsági főnöknek a saját fiát. ezt azért itt ugye
hát
a demokratikus
ahogy Habony Árpádot sem alkalmazták hivatalosan főtanácsadónak, aztán
akkor
mégis
még
úgy tudjuk, hogy.
Igen, ilyesmit képzelek, és ebben, ahogy utalt is rá, van egy határátlépés Orbán részéről is. Ugye korábban azt mondta, hogy az ő családtagjainak soha nem lesz állami gazdasági, az államtól valamilyen gazdasági vagy közbeszerzési megbízása. Hol van ez már a papától kezdve a vőig, hát sorra állami pénzekből, közpénzekből is gazdagodnak, és sajnos én is úgy vagyok, mint ön, hogy úgy gondolom, hogy ez nagyon is életszerű, nem csak azért, mert általában nem zörög a harast, de van rá további ok is. Hát látjuk, hogy a titkos szolgálatokat és a nemzetbiztonságot Orbán kényszerből is egyre inkább magához vonja, korábban Pintéré volt, akkor átadta Rogánnak, mert az megbízhatóbbnak látszott. Rogánnak viszont most annyi botránya van, hogy úgy tűnik, a miniszterelnök már csak saját magában, és mint a példa mutatja, a családtagjaiban bízik, és ott a miniszterelnökségen akar valamilyen nemzetbiztonsági központot létrehozni. És talán összefügg az mindazzal, amiben most a műsorban is szó volt, hogy az Orbán rendszer nem dől meg, de súlyos repedései vannak. Orbán már senkibe sem bízik, ilyenkor szoktak a diktátorok, jó, Orbán nem nyílt diktátor, de mégiscsak mondjuk az egyszemélyi hatalmak gyakorlói ilyenkor szoktak már csak magukban és a családtagjaikban bízni.
Igen, akkor nézzünk még egy pillanatra a jövőbe, bár ön sem jós, egyikünk sem az, de hogyha ezek a legújabb közvéleménykutatások, amelyek közül egy rész már nyilvános, és az is eléggé meghökkentő, a másik rész nem az, csak beszélnek róla, többek között Magyar Péter is, ő már látott olyat is, hogy 23%-os támogatása volna az ő új pártjának. Szóval, hogyha jelentős veszteséget szenved a Fidesz június 9-én az Európai Parlamentben, és ezzel együtt az önkormányzati választásokon is, ott nem indul Magyar Péter, tegyük hozzá, tehát ott más azért az érzelmi meg a gyakorlati helyzet, de ha ez így történne, akkor volna annak realitása, amit a DK az elmúlt napokban vetett föl, hogy egy súlyos vereség esetén azonnali rendkívüli választásokat követelnének? El lehet ezt képzelni a mai magyar rendszerben?
Én nem tudom elképzelni, megmondom őszintén, nyilván mindnyájunknak reménye ez, én ebben nem látok realitást. Hát amit súlyos vereségnek hívunk, az is az lesz, és Orbánik el is fogják mondani, hogy még mindig a Fidesznek van a legtöbb európai parlamenti képviselője, de már egy politikai vereség, ha mondjuk 13 helyett 10 lesz, tehát kisebbségben marad a 21 európai parlamenti képviselő közül a Fidesz csoport. De hát bocsánat, hogy magunk ellen beszélek, és nem akarom senki lelkesedését és optimizmusát letörni. De hát a megyesi kormány idején tartott uniós választásokon mi is hát vesztettünk ahhoz képest, amit a parlamenti választásokon elértünk. Nem volt többségünk az EP képviselők számát illetően. De senkiben nem merült fel, akkor még Orbánban sem, gondolom én, vagy úgy emlékszem, vagy ha igen, csak benne, hogy akkor most legyen előrehozott választás. Ahhoz sokkal nagyobbat kellene bukni, és ahhoz el kellene veszteni a teljes közvélemény bizalmát a kormánynak. Itt még nem tartunk.
Köszönöm szépen Lendvai Ildikónak, az MSZP volt elnökének. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Öszner Gergely vagyok. Három dologban szeretnék, de nagyon röviden megnyilvánulni. Az első, az Lázár János, amit mond, meg ahogy mondja, meg ahogy köríti a dolgokat maga körül, azt arra biztos, hogy emlékszünk még valamennyien, hogy Lázár János először az MSZP-t kereste meg, amikor politikai pályára indult, igaz? Erre emlékszünk.
Őszintén szóló, én nem emlékszem, de lehet.
Én erre határozottan emlékszem, majd szeretettel kérem, hogy azért nézem utána, nehogy én tévedjek, de azt gondolom, hogy ez az ember,
nem tudom, ő olyan, mintha maga által is többször felemlegetett, garantáltan jobboldali kvázi keresztény családból jött volna, de lehet, hogy én nem emlékszem, vagy én emlékszem rosszul.
Az ki van zárva, hogy Bolgár György emlékszik
de,
valamire.
De rengeteg dolog.
Én így emlékszem, és lehet, hogy tévedek, de ezzel kapcsolatban ez a gondolatom, és akkor én is utána nézek még egyszer, hogyha Lázár János ilyeneket nyilatkozik Varga Juditról, meg Novák Katalinról, akkor érdemes felkészülni, hogy rajta kívül még mások is elindulnak, mint amit a Magyar Péter mondott, hogy a dominók elkezdenek dőlni. Tehát amikor egy hajóról elindulnak emberek, akkor akik nem emberek, akkor bocsánat, de ez egy hasonlat, ugye, amiről beszélek, akkor lehet, hogy már ott belül is érzik, hogy itt nagyon nagy a gáz.
Hát ez biztos érzik, tudják, de ők biztos, hogy tudják, és nekik talán sokkal napra készebb felméréseik is vannak erről, úgyhogy ezek tudatában beszélt biztos Lázár, de nekem az emlékeim oda nyúlnak vissza, hogy ő az egész politikai tevékenységét egy egykori talán kereszténydemokrata Hódmezővásárhelyi polgármester Rabcsák András mellett kezdte, valamikor még
igen,
a 90-es
években.
Na látja, erre jól emlékszik a táskahordozásra, igen. De annak igen, semmi köze nem lehetett az MSZP-hez, úgyhogy nem, valakivel összetévesztett.
Ez így van, és a Rabcsák András neve sem jutott az eszembe, de valóban így volt, de ezt megelőzően én úgy hallottam, hogy helyi Hódmezővásárhelyi MSZP-sek mondták, hogy ezt megelőzően náluk kereskedett. De lehet, hogy tévedek, ennyi. De én erre így emlékszem.
De nem ezért szeretjük.
Igen. A másik dolog, hogy elsőre, amikor ez a csodálatos hivatal, ez az alkotmányvédelmi, szuverenitásvédelmi hivatal benyögött egy ilyet, hogy 3 év letöltendő börtön, és hát nekem is görcsbe rándult a gyomrom, bevallom az őszintét, hogy erre is képesek lennének, de aztán arra jutottam, hogy bármit csinálhatnak most már, az a Magyar Péternek és a demokráciának jó. Mert nem tudnak már olyat lépni, ami neki nem jó. Mert hogyha elindítják ezt a vizsgálatot, az is a Magyar Péternek jó, mert kiderül sokak számára, akiknek szimpatikus ez a Magyar Péter, hogy itt valami óriási nagy csúnyaság folyik ebben az országban, de ha nem indítják be ezt a mechanizmust, mire egyébként ennek a hivatalnak joga sincsen természetesen, mint ahogy hallottuk is a hírekben, az is nekik árt. Tehát már nem tudják, hogy mit csinálnak, és amit, hát hogy mondjam, hogy ez egy nagyon vicces történet, hogy az Orbán Viktor azt mondja, hogy ott kezdődött el Brüsszelben, vagy ott akart elindítani
a kampányát, az MTC
szervezésében a kampányt.
Igen.
De jó ég, hát ez nem lehet bűncselekménynek nevezni, csak kérdezem.
Önfeljelentés, igen. Valami olyasmi.
Önfeljelentés, igen. Jó, ezzel kapcsolatban, tehát, hogy én azt látom, hogy már olyan a dolgoknak a dinamikája, hogy nem lehet a Magyar Pétert megállítani. És megnéztem egy pár videót, hogy Békés megyében hogyan fogadták őt, hogy beszélnek. Valami elképesztő. Lehet, hogy ez már túlzás is, de elképesztő reménység veszi körül ezt az embert. Igen.
Valami olyasmit jelez, hogy rengeteg embernek van elege ebből a rendszerből, csak nem
igen,
tudták megfelelő helyen, megfelelő közegben az általuk hitelesnek, vagy reményt keltőnek tartott emberek, vagy politikusok, vagy szervezetek körében ezt elmondani, de megláttak valakit, akiben bíznak, és látják az esélyt, akkor hirtelen megjelennek, és azt mondják, nem számít, hogy ki mit mond, ki vesz minket itt észre, támogatni fogjuk. Gyerünk!
Igen. És Hát ez a furcsaság ebben az egészben. Ugye sokáig mondtuk azt, hogy belülről fog bomlani a történet, és hogy egy paraszthajszálon fog múlni hogy mibe fog belebukni az Orbán kormány, és mind a kettő igaz lett.
Mert hát azért
akármilyen nagy gonoszság, és hát más csúnya szót most nem használok, de az, hogy kiderült ez a kegyelmi ügy, hát ez tényleg egy paraszt hajszálon múlt. Jó, és az, hogy belülről jön a Magyar Péter, ez is teljesen egyértelmű, de egy ilyen rendszert tényleg csak így lehet elkezdeni lebontani.
Igen, úgyhogy annak a bizonyos általunk még nem ismert és magát felfedni nem kívánó vidéki prókátornak, aki észrevette azt a kúria határozatot, igen, amiből az egész ügy kibomlott, hát annak sokan tartozhatnak hálával.
Nagyon sokan, igen. És azért azt hadd mondjam el, hogy egyszer volt a Magyar Péternek egy fél mondata, amiben 100 ügyvédről beszélt, aki mögötte áll. Tehát, hogy ő azért felkészült egy ilyen szituációra szerintem, és nagyon okosan csinálja. Én nagyon drukkolok neki, akkor is drukkolok neki, hogyha én baloldali volnék, meg akkor is, ha liberális, akkor is, ha jobboldali, mert ez, ami most van, ez se nem keresztény, se nem jobboldali, ez mafiós kormány, igen, ennyi.
Igen, ja, ahogy ezt ő is mondja, egy mélységesen romlott ország, igen.
Egyébként ez is a legnagyobb probléma Magyarországon, az erkölcsi válság, nem a gazdasági, nem a szociális, hanem az erkölcsi válság, és hogyha ebből ki lehet robbantani bennünket, velem együtt, akkor ez nagyszerű történet. Ja, és akkor még a harmadik, az Orbán Gáspárnak a története.
Igen.
Nagyon elszomorít. Egész komolyan nagyon elszomorít, mert ugye tudja, hogy én keresztény vagyok, és én láttam a Felház mozgalmat, és láttam a három srácot, akik együtt csinálták a dolgokat, és ezt őszintén mondom ebből az alapállásból, hogy én ide telefonálok, és ide tartozom, és etc., hogy volt abban esély, és volt abban lehetőség a haza számára is. És én csak azt szeretném az Orbán Gáspárnak üzenni, hogy van a bírák könyve az Ószövetségben. És lehet, hogy ön is ismeri, van benne egy bíró, Gedeon. És ez a Gedeon azzal kezdte a tevékenységét, nem volt bátor ember, de bátorrá vált, és azzal kezdte a tevékenységét, hogy mindazokat az oltárokat és báványokat, amiket az édesapja, az apja felépített, azzal kezdte, hogy lerombolta.
Igen.
Én ezt tudom, ezt én nagy szívvel, és tényleg rezgő lélekkel, hogy mondjam ezt, én nagyon szeretném, hogyha valami ilyesmi történne. Lehet, hogy ez már késő, de én azt gondolom, hogy ez is hozzátartozik Magyarországnak a megújulásához, hogy nem a hamis farizeusokat követné Magyarország keresztény népe. Mert ezek farizeusok, akiket Jézus is, keresztelő János is, tehát akik igazán oda tartoztak Istenhez, hát nagyon kemény dolgokat mondtak nekik, meg róluk, liberák fajzatai, hasonló történetek. Én szeretném, és ezt mondom azoknak, akik most hallgatják ezt az adást, hogy a kereszténység az nem ez, és nem kötődik politikai oldalhoz sem, semmelyikhez sem, hanem a kereszténység az úgy van, ahogy van Krisztusban. Ennyit szerettem volna mondani, bocsánat.
Köszönöm szépen, és sosem késő, az a lényeg. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Minden jót kívánok.
A vonalban pedig Nagy Ervin, hát mit mondjak stílusosan, vagy stílszerűen, kettős szerepben, úgyis, mint színész, meg úgyis, mint politikai aktivista, ha így határozom meg, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, és az összes hallgatónak. Hát támogató.
Jó.
Talán több százezer ember nevében állok ott, én azt szoktam érezni, amikor vezetem azt a kis furgont, hogy itt olyan, mint hogyha a népet szimbolizálnám a Péter mellett.
Milyen gyakran vezeti ezt a kis furgont?
Amikor tehetem, de mindenképpen amikor mondjuk 250 ezer ember vonul a Kossuth tér felé, akkor én vezettem. Legelőször is én vezettem ezt az autót, amikor a Markó utcánál demonstráltunk, ugye a főügyészségnél. Aztán ez egy ilyen kis vándormotívum lett az én kis Ricsi nevezetű platós autóm, és az ember nagyon, legalábbis én nagyon nemes érzelmeket táplálok, amikor beülök, és azt érzem, hogy van valami 56-os hangulatom, hogy régen mentek az emberek teherautókkal, és onnan hangoztak el a beszédek. Szóval lett ennek szerintem egyfajta plusz.
Van valami szimbólumértéke van.
Nulla forintból az ember felugrik rá, és már beszél is az emberekhez. Úgyhogy eddig 2-3 alkalommal, és természetesen vidéken is, amikor majd engedi az elfoglaltságom, akkor ezt meg fogom tenni.
Uh-huh. Most akkor ezek szerint a rendes munkáját végezve csak így figyeli, hogy mi történik a Magyar Péter Facebook oldalán?
Hát kicsit most a megfigyelő szemszögéből vagyok, nekem azért van egy ikerpárom, akit esténként le kell fektetni aludni, és van polgári foglalkozásom színészként, azért föl kell lépni, ma is felléptek a Pintér Béla Bajnok című darabjában. Jövő héten és az azutáni héten már azonban többször fogok tudni megjelenni az oldalán. Most egyszerűen a bokros teendőim ezt nem engedték ezen a héten.
Hogy éli meg ezeket a heteket? A nyilatkozataiból ítélve van önben valami hallatlan fölbuzdulás, lelkesedés, és mintha történelmi pillanatokat érezne, de hát ez egy dolog, hogy mit mond, és vannak olyan pillanatok persze, mint például az a hatalmas tüntetés, amikor az embert óhatatlanul elfogja ez, de ha vannak olyanok is, amiket csak távolból követ, akkor megmarad ez az érzés, úgy érzi, hogy megvan az a svung Magyar Péterben és az egész mozgalmában, ami viszi ezt tovább előre, és nem kell lankadni, nem kell csüggedni?
Én nem tartok ettől. Ezt talán sokan kérdezik tőlem, én ezt a lobogást, én ezt úgy érzem, hogy nem csak akkor lobog ez a mozgalom, amikor a Péter beszél, vagy én beszélek, vagy én nyilatkozok, hanem amikor az ember kinyitja mondjuk az EP listáját, és megnézze azokat az embereket, akik ott jelöltként a legnagyobb egyetemeken végezve, magasan kvalifikálva a magyar hazáért tenni akarnak, és az ember nézi ezeket az arcokat, és bennem például ilyenkor ugyanaz a szívdobog, mint amikor a Kossuth téren állok. Szóval ez az emberekben megy tovább. Tehát az csodálatos nézni, hogy ez nem csak mi vagyunk, amikor mi szerepelünk, hanem olyan hullámokat vetett ez a mozgalom, és vett egyre inkább, ami minden emberben Magyarországon megmozdított valamit. És egyébként ez magától hullámzik tovább a Facebook közösségekbe, ahogy ott egymással néha több száz ember egyszerre vitázik ezekben a Facebook közösségekben, ahogy bárhogy bántják a Pétert, egy másodperc alatt ott terem több tízezer ember, és azonnal megvédi a nemtelen támadások elől. Szóval azt érzi az ember, hogy na ilyen egy közösség, ilyen egy védés dadszövetség, ami köttetik olyan emberek között, akik az igazságot próbálják képviselni, és a nép között, aki ezt meghallja, és szívesen mellé áll.
Jó, hogy említette ezt az európai parlamenti listát. Bevallom önnek, meg a hallgatóknak is, hogy amikor először megláttam a neveket rajta, akkor végigfutott rajtam egy csalódás, hogy hát én azt hittem, hogy lesz közülük néhány olyan közismert és köztiszteletben álló személyiség, aki most odaáll a saját súlyával, személyiségével, nevével Magyar Péter mellé, és ezzel jelzi, hogy milyen nagy és elismert támogatottsága van ismert emberek között is. Ehelyett csupa ismeretlen nevű lett ott a listán, de elolvastam a saját bemutatkozásukat, a múltjukat, képzettségüket, ambíciójukat, véleményüket, és azt mondtam, hogy hát ez fantasztikus, tehát rögtön revidáltam a korábbi álláspontomat, és az volt az érzésem, hogy ez valami teljesen új dolog, ami itt történt.
Hát igen, ebben az a csodálatos egyébként ebben az egész megközelítésben, hogy valójában megszoktuk tényleg, hogy úgy mondjam, szerintem az egész magyar politikai élet elcelebesedett. És nem magamra gondolok ilyenkor, hogy celebekkel vette körül magát, ha bár erre is gondolhatnék, hogy különböző udvaroncok ütik fel a fejüket, és szerencselovagok mindig a nagyobb párt tömörülések körött, hanem
elcelebesedett a tekintetben, hogy imádnak szerepelni, és állandóan ők szeretnek a médiában lenni, és a média elfoglalásával természetesen nap 24 órájában nézhetem a különböző politikusokat, ahogy megnyilvánulnak a vért vagy valós igazságokról, és már elfelejtettük azt, hogy egyébként a politika az a miénk. Az a népé, azt mit csináljuk, az értünk van, az azért jött létre, hogy nekünk jobb legyen. És szerintem ez egy merőben bátor és merőben új megközelítés, hogy miért ne lehetne a legképességesebb szakemberekből odaküldeni azokat az kiváló férfiúkat és nőket, akik tudnak minket képviselni, és ők épp nem celebek. Mindenki kezdte valahol, mindenkinek volt egy első fellépése. Szóval szerintem ez olyan üdítő, Bolgár úr, én azt érzem, hogy na, ilyenkor érzem azt, hogy valami máshonnan csinálja Péter egyébként a politikát, mi máshonnan gondoljuk ezt a világot, és ebben tényleg lehet hinni, mert lám, nem csak beszélünk róla, hanem effektíve a tettek mezejére lépve, kockázatot vállalva ezzel, de mégis valami merőben új hullámot indítottunk el. Én őszintén szóval a legnagyobb üzenete szerintem ennek a dolognak az, hogy azt föl kell fogni, hogy a Magyar Péter ez nem egy egyszemélyes dolog, hanem Magyar Péter mi vagyunk. És ezek, amikor ránézek ezekre az emberekre, akkor azt érzem, hogy ez jön át a közösségnek, hogy mindenki egy Magyar Péter. Tehát, hogy és ezt akarja súlykolni, hogy egy vagyok közületek, én azért vagyok itt most, hogy mi együtt, nem úgy, hogy én végig szerepelem az egész médiát a következő két évben, hanem felfedezek, új embereket hozok, és egy teljesen új garnitúrát fogok beajánlani a politikai térbe. Ez szerintem csodálatos.
Áruljon el egy kulisszatitkot, már ha el lehet árulni, és hogyha ez titok, akkor különösen érdekes. Ha nem, hát akkor viszont megtudjuk titok nélkül is, hogy ugye Magyar Péter feltűnésében az volt a legérdekesebb, már azon kívül, a pikantérián kívül, hogy ő kinek volt a férje, és hogy miket tud a Fidesz visel dolgairól, hogy egy abszolút kész embernek tűnt, hogy mennyire magabiztosan szerepel, milyen választékosan tud fogalmazni, hogy egy kifejezetten magában bízó, jól szereplő ember, aki mintha ezt tanulta volna, hogy kell beszélni egy interjúban, pláne hogy kell beszélni sok ezer, vagy sok tízezer, vagy százezer ember előtt egy nagy ülésen, segítette őt ebben, hiszen önnek kell, hogy legyen ebben tapasztalata, hogy viselkedj, hogy beszélj, hogy szerepelj, hogy tartsd magad, hogy ne gesztikulálj, vagy gesztikulálj. Szóval volt ilyen?
Akkor most elárulok egy titkot.
Na.
Egyáltalán nem. Ugyanis szerintem őt nem szabad instruálni, nem szabad tanácsot adni neki. A sokfajta tehetség van, a színészeknél is van olyan, amikor jön egy rendező, és azt gondolja, hogy azt a fantasztikus tehetséges embert addig instruálja, amíg valami más ki nem hoz belőle, amit ő akar látni. Szerintem a Péter politikai tehetségben abban rejlik, hogy úgy jó, ahogy van. Egy ilyen tehetséget nem szabad elkezdeni instrukciókkal ellátni, beállítgatni, hiszen az a vívőerő, az a fajta féle átütő erő, ami Isten tudja, hogy miért van benne, hiszen a nagyon nagy tehetségekről se tudjuk mindig megmondani, hogy mitől van ilyen karizmája, mitől van ilyen hatással az emberekre. Azt nem szabad megpiszkálni. Én nem akartam ebben fontoskodni, és pont azt érzékeltem rajta, hogy a jót azt nem kell jobbá tenni. Ha ez így működik, és úgy megy előre, mint egy úthenger, akkor ebben nem szabad fontoskodni, és csak azért, hogy elmondhassam, hogy én is beleszóltam, ezért én ott körbeserte pertélyem őt, úgyhogy egy szót nem mondtam soha neki. Az, hogy az ember természetesen, ha van egy beszéd, azt meghallgatja, vagy kíváncsi rá, hogy miről fog beszélni, esetleg abban azt mondja, ez a mondat, vagy az a mondat. Néha megtörténik az természetesen, amikor 300 ember hallgatja őt, hogy tanácsot ad esetlegesen témából, vagy miről lenne esetleg még jó beszélni. De azt az előadás módján ő szerintem egy született ős tehetség a politika színpadán, nem szabad őt instruálni, azt kell csinálni, és úgy kell csinálni, ahogy ő belülről érzi, mert nagyon úgy néz ki, hogy ezt az elmúlt 14 évben senki nem érezte még nála jobban.
Na most akkor, miután változatlanul ön a legismertebb ember Magyar Péter mellett, mögött, azért arról is meg kell kérdeznem, hogy nyilvánvalóan ezt most hallhattuk, elismeri, és nagyra tartja az ő született tehetségét, vagy hát azt, hogy tud megjelenni a nyilvánosság előtt, és egy politikusnak ez nagyon fontos tulajdonsága, de tartalmilag, amikor vagy mindenben egyetért vele, vagy amikor nem, akkor azt megmondja, hogy én ugyan ezt másképp látnám, de, vagy nem kéne ezen finomítani. Szóval vannak önök között ilyen beszélgetések?
Belső feszültségekről egy másodpercig nem tudnék beszélni.
Nem feszültség, egyébként beszélgetés, erre gondoltam csak.
No, abszolút meghallgatja, hogy mit mondunk, vagy mit mondok, de még más embereket is meghallgat. Természetesen van egy bizalmi kör, aki felé jó, hogyha egy ember tud fordulni, szerintem minden embernek szüksége van rá, és ő fordul is, mert nem emeli önmagát mások fölé. Természetesen azt gondolom, hogy bizonyos politikai témákban sokkal jártasabb, mint én, nagyon sok olyan dolog van. Eddig még semmi olyan nem volt, hogy azt mondtam, hogy úristen, ha ezt még egyszer mondod, akkor úristen, milyen baj lesz, és én akkor meg fogok sértődni. Nyilvánvalóan lesznek, amikor nem vagyunk egyformák, lesznek olyanok, amikben én árnyalatban másképp fogalmaznék, vagy hamarabb behoznám ezt a témát. Az az igazság, hogy nem csak abban az előadásmódban és a karizmában jár szerintem nagyon magasan a Péter, hanem taktikában, előrelátásban, tempírozásban nem nagyon szükségeltetik őt ebben terelgetni, mert szerintem olyan, mint aki gyerekkorában eldöntötte, hogy ő egyszer ebben fog foglalkozni, mint hogy így nyilatkozta is, hogy őt nem tudom, 8 éves kora óta engedni a politika is érdekli őt. És én ezt látom ezekben a témaválasztásokban is, hogy nyilván lesz olyan, hogy azt mondom, hogy erről már beszélünk, vagy szerintem ez jöjjön elő, vagy én erről meg akarok nyilvánulni mondjuk a kultúra tekintetében, mert mondjuk egy kicsit lehet, hogy lassacskán előjönnék néhány vízióval, mert szerintem fontos. És fontos nagyon sok embernek még a környezetemben, plusz hát ez az én szakmám. Nyilván lesz ilyen, de azért 80%-ban, 90%-ban én szeretek arra hallgatni, amit ő belülről érez. És ahogy el tudja mondani azt, hogy ez miért van így, és miért ezt kell csinálni, és miért azt kell csinálni, a magam, hát nekem politikai tapasztalatom nincs, nyilván a közéletet én azt azért árgus szemekkel figyelem az elmúlt mondjuk 10 évben, hiszen meg szoktam közeleti témákban nyilvánulni, de az a fajta féle szakmai rálátás, ami benne van, az meg sem közelíti az enyémet, úgyhogy ebben is szeretek ráhagyatkozni. Nem volt még közöttünk egy másodpercig se olyan komoly félreértés, vagy nézeteltérés. Amennyiben lesz, nyilván ezt nyilatkoztam, és én ezt szóvá fogom tenni. Azért minden összeköltözésben azért megismeri az ember a másikat, és azért mi most így hirtelen azért nagyon hirtelen lettünk nagyon mély elfbarátok. Nyilván ez a jövőben ez szűr majd esetleges súrlódásokat, de én nem gondolom, hogy intelligenciában ne lehetne ezt tökéletesen kezelni.
Uh-huh. Az utolsó kérdésem az arra vonatkozik, amit már futólag említett, hogy milyen jó érzéke van, ahogy lépésről lépésre építi föl magát és a mondani valóját. Hozzátenném ehhez valami kivételes ütemérzéket is, ahogy tudja, hogy mikor, milyen fajta eseményt kell megrendezni, hogy kell megszólalni, hol kell, hova kell menni, mit kell bizonytalanságban tartani, majd előjönni vele, hogy mikor, milyen rendezvény lesz, hol lesz. Tehát, minthogyha ő magában előre fölépítene bizonyos dolgokat, és aztán ezekkel úgy jön elő, hogy ez váratlanul ér bennünket, de már mégis várjuk, hogy na mondjon valamit, már csináljon valamit, és akkor előjön vele. Ez tudatos nála, vagy önt is meglepi, és szinte ösztönös, amit ő csinál?
Szerintem 50-50, nagyon van egy komoly politikai ismeret és rálátás arra a rendszerre, amiben ő neki most érvényesülni kell. Egyébként ösztönszerűen néha én is meglepődök, hogy már elmondta, már nyilatkozta. Van olyan, hogy azt mondja, hogy már pedig most délután kell megcsinálni a Markó utcánál, és akkor rohanunk hárman, négyen, és futunk, és már szervezünk is. Tehát minket is meg tud lepni néha, olyan gyorsan jár az agya, és olyan, annyira előre szalad. Tehát, hogy van benne abszolút ilyen ösztönös megérzés, hogy most kell ütni a vasat, most van a pillanat, most kell előre menni, most kell behúzni az embereket. Olyan, mint egy nagyon jó sakkjátékos, aki csodálatosan ismeri a különböző védelmeket, támadási elméleteket, és utána nagy részben az ösztönére hagyatkozik, és éppen a napi történésekre. És ezzel nem tud mit kezdeni az egész Fidesz média, hogy tulajdonképpen van itt egy tehetséges sakkjátékos, aki lehet, hogy a számítógépet leültetik vele szembe, de ő húzni fog 2 vagy 3 olyat, amire a számítógép a saját sémái szerint nincsen felkészülve, és mire átáll arra a játékmódra, a Péter már árkombokron túl van. Ez a fajta gyorsasága, frissessége, fiatalossága teszi szerintem a jelenleg regnáló hatalommal szemben egy nagyon-nagyon potens politikusi kihívóvá, mert nem tudja a rogáni média leszedni őt, hiába próbálkozik a legnemtelenebb támadásokkal. Mire már éppen ráfordulna a nagy csatahajóval, addig a Péter az már egy kis dzsunkán távozott, és már biciklizik éppen a fiatal emberekkel. Szóval, hogy nagyon flexibilis, nagyon gyors. Szerintem azt érzem, hogy egy 10 évvel előtte jár Magyarországnak fejben és politikusi talentumban. Ez az igazság, ezért álltam mellé.
Köszönöm szépen Nagy Ervinnek. Hát akkor jó színészi, meg mozgalmi munkát kívánok.
Rendben van, nagyon szépen köszönöm.
Viszont hallásra.
Minden jót, viszont hallásra.
Halló, jó napot kívánok. Halló, halló. Parancsoljon, hallgatom.
Jó napot kívánok, Bolgár úr, Benedek Gábor vagyok. Az össze Magyar Péterrel kapcsolatban jelentkeztem én is néhány gondolatot szeretnék elmondani. Az össze beszéltünk abból az apropóból, hogy akkor ugye az volt a téma, hogy mi lesz az ellenzékkel. Mert ugye akkor is elég rosszul állt a szénájuk a különböző felmérésekben. És talán emlékszik rá, én akkor azt mondtam, hogy azon túlmenően, hogy azt a kifejezést használtam, hogy megélhetési politikusok, de a másik része pedig az volt, hogy azt mondtam, hogy akkor ő tudna az ellenzék egyből a kettőre jutni, ha elvégezni a házi feladatot, és azt a kifejezést használtam, hogy az a párt lesz a nyerő, aki popot csinál a politikából. Nem tudom, hogy erre tetszik emlékezni.
Igen, valami dereng.
Igen, és tessék, most itt van. Tehát ugye sok mindennek nevezik a Magyar Pétert messiásnak, megváltónak, nem tudom. Én azt gondolom, hogy egy egyszerű két lábon járó normális szárazföldi ember, de hozzá vetőlegesen körülbelül olyan imázs veszi most körül, mint egy popstár.
Igen, mert valószínűleg megvan hozzá a popsztári képessége, és egy olyan helyzetben lépett a színpadra, amikor minden felbojdulni látszott ezzel a kegyelmi botránnyal. Tehát megvolt a kellő pillanat, és ezek szerint a kellő képesség is hozzá.
Pontosan, és én nem hiszek a véletlenekben. Tehát én azt gondolom, hogy amit látunk, ez hihetetlen tudatosan meg van csinálva. A rossz magyar kifejezést használva, elnézést kérek érte, vagy magyar tanulul mondom, de ez az egész, amit látunk, ez egy hihetetlen tudatos. Jókor, jó helyen, és él az alkalommal, él a lehetőséggel, és eddig biztosul jól csinálja, amit csinál. Én, és az előttem az egyik hozzászóló mondta, hogy ő nagyon szurkol neki, bár én is inkább baloldali beállítottságú vagyok, de én is nagyon szurkolok neki, hogy sikerüljön, mert valóban, tehát már olyan szinten gondolom, nagyon sokat magammal unom ezt az egészet, ami itt folyik Magyarországon, hogy az valami hihetetlen.
Igen, hát...
Körülbelül ennyit szerettem
igen,
volna.
Igen, lehet, hogy itt az elmúlt 2 hónap eseményei, amelyek egyik meglepetésből a másik sokba vittek minket meg az ország közvéleményét, ezek még ki fognak tartani június 9-éig, és ki tudja, milyen meglepetés lesz majd aznap este, amikor megtudjuk a választási eredményeket. Szóval úgy felfordult a magyar közélet és politika, hogy szerintem Orbán Viktor se tudja, hogy mi lesz ennek a kimenetele, pedig ő aztán sok információval rendelkezik.
Pontosan, és akkor még egy megjelölésre kapcsolatban, hogy hihetetlen zseniálisan helyezkedik a Pali. Ugye arra gondolok, hogy ugye kifejtette azt, hogy, hogy egyelőre ő nem akar társulni, vagy összeállni senkivel, hát nincs miről beszélni. Tehát megvárjuk meg a választást, ott mindenki számszerűen szerez egy bizonyos százalékot, na és akkor már majd lehet mire hivatkozni, hogy ki körülbelül milyen támogatottságot tud felmutatni. Van egy-két dolog, ami hallgattam azt az interjút is, amikor önnél volt benne a stúdióban. Nem mondom, hogy feltétlenül mindenben egyetértek vele, de ezzel együtt is én az egyik legnagyobb szurkolója vagyok, mert látom magam körül, hogy akiket eddig nem igazán érdekelt a politika, beleértve a családomban is fiatalokat, konkrétan például a fiamat, pont azért maradt távol a politikától, mert hiába érdeklődő ebbe a posványba, ebbe a pocsolyába, ami volt, nem akart részt venni. Most pedig csodák csodája, ott volt a tüntetésen, amit a parlament elé szerveztek. Tehát mondom, olyan embereket is meg tudott mozdítani, akik
ez egy ritka dolog, ritka lehetőség, és az ő ritka képessége is egyszerre, és könnyen lehet, hogy ez ki fog tartani a következő nem egészen két hónapban, akkor pedig aztán lehet, hogy nagyot nézünk. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont.
Jó napot kívánok, halló.
Üdvözlöm, Bolgár úr, üdvözlöm a nevem telefonszám a hölgyeknél. Igazából én most nem is akartam műsorba kerülni, csak a hölgyel azt szerettem volna üzenni önnek, de azt mondta, hogy inkább bekaptam,
jobb mondjam el önnek. Jobb az így van, jobb, ha nekem mondja, mint ha csak üzen.
Igen, jó. Úgy éreztem, hogy egy kicsit utóbbi időben sokat telefonáltam, mert sok volt belőle, mondom, mindegy. Na, jó. Szóval a Nagy Ervin előtt az a hallgató, aki betelefonált a Lázár politikai pedigvével kapcsolatban, emlékszik?
Igen, persze, hogy az MSZP-nél kezdte volna, vagy próbálkozott volna.
Egy picit itt összecsúszik a politikai bulvár, mert ez úgy volt, hogy a Lázár az gyakorlatilag egy ilyen szintelen, szaktalan opportunista, tehát ő neki nem igen volt ideológiai kötődése, hanem a Rabcsáknak, ugye most ilyen politikai legenda lett ebből, hogy a Rabcsák táska ott az olyan volt, valójában ott elmérgesedett a viszony, már szóba se álltak egymással, és ott a Rabcsák halálával aztán nyert egy ilyen rózsaszín kötött ez a kapcsolat, de ez a kapcsolat nem volt ilyen szép, tehát a Rabcsák úgy halt meg, hogy a Lázár a szóba se állt. Tehát ott nagyon elmérgesedett a kapcsolat a Lázár meg a Rabcsák között. Na most abban az időben, amikor ezek a történések zajlottak, hát ez ugye még majdnem egybeesett abban, amikor az Orbán még liberális volt. Ugye a Rabcsák, ő a Fűzesi féle kereszténydemokrata néppártnak volt a tagja.
Igen.
Na most abban az időben, ugye amikor ezek az események zajlottak, az alig volt később, mint amikor az Orbán még bekiabált, hogy besuttogta a parlamentbe, hogy térdre csúvások imához. Tehát akkor nem volt, hogy ilyen kapcsolat nem volt, tehát ott nem lett volna áthidalva. Tehát ez gyakorlatilag a gátlástalansága sodorta szerintem a Lázárt az Orbán mellé, de ne, a MSZP-hez nem volt köze. Szerintem a hallgató összekeverte ezt a történetet a Schmidt-Pálnak a történetével, mert ő tényleg az MSZP-nél jelentkezett
először.
Tehát Endvai Ildikó volt az első telefonáló, ő tudott volna erről mesélni, mert annak idején, ha jól tudom, a Kovács Lászlónál meg a Lendvai Ildikónál kivincselt a Schmidt, hogy ő pozicionálta volna magát, azt elhajtották, és akkor úgy lett a Fideszhez, és akkor ugye a Fidesznél akkor volt az a szlogen, hogy Schmidt és most, biztos emlékszik erre.
Igen.
Meg akkor jött a Schmidt ebben a marhaságaival, hogy a Duna alatt hosszabb majd agutat fúr, meg ilyen marhaságokat a kampányába. és én emlékszem rá, hogy annak idején, ugye ez a 2002, hogy is volt ez, nem is tudom, a 2002-es Fideszes bukás után volt közvetlenül, azt hiszem valami, és mi volt ez, és akkor még a Kövérnek, gondolom a Kövérnek a titkosszolgálati információból volt tudomása a Schmidtnek a dolgairól, és a Kövér próbálta az Orbánt óvainteni, hogy a Schmidt problémás lehet még, a Schmidtet ne hagyja, és a Orbán meg csak pozícionálta, ugye, mert hát buta kezes bárány, mindenféle elképzelés nélkül aláírógép, és akkor így alakult ki a Schmidt botrány. Tehát itt a Schmidt-tel keverte össze, szerintem a Schmidt-parival keverte össze a hallgató.
Lehet, igen. Igen, illetve a Lázárt.
Bocsánat, a Lázárt. Hát csak ennyit szerettem volna mondani, hogy így emlékszem erre, de hát jó, hogy ezek a régi emlékek előjönnek, mert legalább tudjuk, hogy milyen hitvány emberek ezek, mennyire tartás nélküli gerinctelen hitvány emberek ezek, akinek semmiféle morális elköteleződése nincsen, csak a hatalommal, meg a vagyonnal sodródnak, vagy a vagyon megszerzésével.
Igen, köszönöm
meg
szépen.
Hát ugye a Schmidtről meg meg is beszéljünk, a doktori hamisításáról, most csak egy mellékmondatban, hogy azóta, ugye akkor avval fenyegetőzött a Palika, hogy igaz, hogy ő most megbukott, de ő majd most PhD-t, nagy doktorit csinál a sportnak és a környezetvédelemnek a kapcsolatáról.
Igen. Hát azóta is várjuk.
Elnök úr, hát mi van a doktorival? Akkor azt mondja, nem foglalkozom ebben. ezekről az emberekről, meg ezeknek az embereknek a morális integritásáról, tartásáról, mert a teljesítményéről egyik, szóval állapítsuk meg, ezek az emberek még a nullánál is nullábbak.
Hát legalább azért Schmidt Pál egy ilyen jó vívó. Nem, hát egy kiváló vívó volt, talán nem a legjobb a saját sportágában, de mégis olimpiai bajnok, hát azért ez teljesítmény.
Maradjak a saját véleményem.
Jó, köszönöm.
Köszönöm szépen,
viszont hallásra. Egy hallgató azt írja Viberen, hogy minél többen szavaznak magyarra, annál közelebb kerülünk ahhoz, hogy Orbán hatalmon maradhasson. Hát ez is egy vélemény, de ha többen szavaznak magyarra, és ezek a szavazók jó részt a Fidesztől jönnek, vagy jönnének, akkor ez nem feltétlenül igaz. Ha az ellenzék pártjaitól veszi el a szavazókat, és biztos onnan is el fog venni, de ha főleg onnét fognak bejelentkezni magyarhoz, hát akkor igen, mert az egyik ellenzéket fölváltja a másik, ráadásul ez a másik nem is lesz jelen a magyar parlamentben, hanem csak az európaiban, úgyhogy az megnehezíti az ellenzék helyzetét, és megkönnyíti Orbánét. Hát ez itt a kérdés, honnan viszi el a szavazókat Magyar Péter? Álló, jó napot kívánok!
Üdvözlöm, Bolgár úr, jó napot kívánok! Ládonyi János vagyok. Most magyar úrral kapcsolatban csak pár gondolatot.
Igen.
Először, ami pozitívum, jobban tud szónokolni, beszélni, és jobb a retorikája, mint Balogh Püspök úrnak. Pedig ő ezt a teológiát sokáig kellett, hogy tanulja.
Igen.
A másodiknak, magyar úrnak állami tisztségeibe munkaköre során volt-e minősítése? Mert minden köztisztviselőt minősíteni kell. Mm-hmm. Utána magyar úrnak volt évenként kötelező teljesítmény értékelése. Tehát ez olyan, hogy a főnöke megcsinálja, leülnek egymással szembe, megbeszélik, hogy ez jó, ez nem jó, stb. Ez nem csak pusztán formalitás, ez ténylegesen így van, és a minősítés alapja a későbbieknek az előrejutás, előreléptetés, ilyesmi.
Igen.
A harmadik, ami érdekes, hogy kapott-e magyar úr jutalmat? Mert ha azt mondjuk, hogy kínálóra minősítették, teljesítményértékelése szenzációs volt, és még jutalmat is kapott, akkor innentől kezdve, tehát nem a jutalomnak az összege érdekel, semmi ilyesmi, de innentől kezdve azok, akik most őt köpködik, meg gyalázák, meg stb., itt ilyen Kocsis úrral, meg Blázár, meg egyéb ilyenekre gondolok, azok húzzanak el szépen békébe, és kicsit szálljanak magukba. Mert ez nem úgy működik, tehát ugyan nem kérek, hogy most a butaságban jelenlét élet, hogy minden reggel 8-kor bent volt, és fél 5-ig ő dolgozott. de ezekre úgy érdemes lenne a főnökeinek úgy megnyilatkozni. Igen, igen, az ilyen.
A Lázár megnyilatkozása ezért volt érdekes, mert bizonyos helyeken a főnöke volt, hát ha nem is a Diákhitel központnál, mert gondolom ez nem alája tartozott, de azoknál a közlekedési és egyéb cégeknél, ahol Magyar Péter igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tag volt, és arra azt mondta, hogy semmi kifogása nem volt a munkájával kapcsolatban. Tehát a Lázár volt az első, aki pozitívan nyilatkozott a Fideszből Magyar Péter korábbi tevékenységéről.
Igen. Szóval egy Facebookos humoros posztban szerepelt az, hogy milyen ember vagyok, kérdezzetek meg bárkitől, zárójel be, exeimet tilos megkérdezni.
Hát igen, igen.
Úgyhogy, és ez az úriember tényleg van megjelenése. Tehát nem olyan, mint brüsszeli szipós barátunk, aki kijelölt sportminiszter, nem olyan bármelyik lomposka, megjelenése, tartása, tud beszélni, jó a retorikája, és azt mondom, én látok benne reményt.
Uh-huh. De valószínűleg nincs egyedül vele, hát látszik az a tömeg, amelyik meg minden alkalommal, amikor erre lehetőséget teremt és összehívja az embereket, megjelenik, és egyre nagyobb számban. De látszik, hogy még a mostani vidéki körútján Békés megyében is pedig az aztán kis településekből áll, és hát szinte el van felejtve a politika szempontjából, vagy legalábbis a kis királyok terepévé vált az elmúlt másfél évtizedben. Na, ott is nagy érdeklődés, és sok ember veszi körül. Szóval látják az emberek a reményt benne, és azért ez egy hallatlan lehetőség. Segíthetne akár az ellenzék többi pártjának is, hogy lám valahogy föl kéne erre a vonatra, vagy hullámra kapaszkodni, és ebből profitálni valahogyan, de inkább e pillanatban úgy érzem, a veszélyt érzékelik.
Továbbiakban. Ő fél éve, három hónapja, négy hónapja tűnt föl, így a nagy nyilvánosság előtt.
Nem, kettő és fél hónapja, a február elején, jó. Vagy még igen. Két és fél hónapja sincs.
Na most, ez alatt összetudott hozni egy olyan generálstáftot, egy törzskari vezetést, ami állhat három emberből, de állhat tízből, amit el sem tudta képzelni másokból. Amikor X pár, Z pár, stb. Meghirdetett egy nagy gyűlést, és 1500-an mentek rá. Ezt egyedül nem tudja megcsinálni. Tehát vannak olyan emberek, akiket ő tud vezetni, irányítani, és végrehajtják azt, amit ő mond.
Hát igen, igen. Ez egy kérdés. De majd...
Ez egy vezetés elméleti igen, kérdés. Igen, igen, igen. Olyan nincs, hogy ő ezt mind egyedül meg tudja tenni.
Nem, de azért az egy érdekes tapasztalat, vagy érdekes dolog, hogy ezt az egész európai parlamenti listát hogyan képzelte el összeállítani, hogy várta a jelentkezéseket, hogy én alkalmas vagyok rá, küldjetek el magatokról ezt és ezt, és erre, és ezt sok száz ember nem csak tudomásul vette, hanem fel is készült rá, és láthatóan értelmes, arra alkalmas emberek közül lehetett választani, majd most megkérte a közönséget, és 95 ezeren vállalkoztak is rá, hogy állapítsanak meg valami sorrendet, hogy álljon föl ez az európai parlamenti lista. Szóval újszerű módszereket alkalmaz, nyilván részben kényszerűségből, mert a pártja még nem állt össze, még nincs igazi szervezete, apparátusa, de ha ehhez újszerű módon tud hozzáállni, és olyan eredményt tud produkálni, amitől az ember azt mondja, hogy na, hát ez is összejött, pedig nem gondoltam volna, akkor van vezetési képessége.
Igen. Tehát és a vezetési képesség, azt nem lehet tanulni. Tehát rengeteg dolgot meg lehet tanulni A módszert, B módszert, C módszert, stb. El lehet olvasni Parkinsont, Machiavellit, minden, de alapvető emberi képességeket nem lehet tanulni.
Hát igen, igen. Köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra.
Még egy fél mondat. Nem tudom, ki mondta, hogy tehetséget nem adhat a politika. Köszönöm, viszontlátásra.
Viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok.
Jó napot. László vagyok Németországból, üdvözlöm, Bolgár úr.
Hallgatom.
Halló?
Hallgatom.
Hát először én is szeretném megróni, mint tegnap az a Fidesz szimpatizáns úr, hogy szélső jobboldalinak nevezte a kormányfőt.
Igen.
Holott tulajdonképpen nem is az. Nem is szélső, meg nem is jobboldali. Hát maga minek nevezni azt az embert, akinek a legjobb barátja Putyin úr? Vagy esetleg Xi Jinping, aki a kínai kommunista párt első embere. Ugye a kommunista az nem lehet más, csak baloldali. Tehát Orbán Viktor ezek szerint szélső baloldali.
Hát nem nevezném annak, de mondhatnám azt is, hogy szélső szélkakas. Mert a kommunista akkor kínaival is, meg az orosz diktátorral is ilyen szoros kapcsolatban.
Jaj, meg majd elfelejtettem, hogy szélső jobboldaiaknak szervezett találkozott kampányítót, ugye Püstel?
Igen.
Na, akkor innentől kezdve vagy kétszínű, vagy köpönyekforgató, vagy kaméleon, lehet különböző jelzőkkel illetni. De főnökünk kedvenc sportja a foci, tehát fordítsuk le foci nyelvre. Ő az a játékos, aki, nem tudom, ön biztos emlékszik rá, a régi Újpestben voltak a Dunai testvérek, a Dunai 2, a Dunai 3.
Úgy van, így van.
Na, hát akkor nevezzük el Orbán 2 Viktornak, mert ő szeret a jobb szélen is játszani, meg a bal szélen is.
Hát látja, ez tetszene neki ez a hasonlat.
De a csapatkapitányi karszalagot is nagyon szeretné, de sajnos a csapatkapitány az valaki más, nevezzük mondjuk Brüsszel úrnak. És hát az a helyzet, hogy Brüsszel úr az nagyon zabos, mert mikor Orbán Viktornak passzolnak a szélre, akkor érdekes módon azok a drága eurómilliókért vett labdák mindig eltűnnek, és Orbán úr pedig közli a csapatkapitánnyal, hogy hát ez már elvesztette játékszer jellegét.
Szellemes. Szívesen folytatnám önnel, de most mindjárt be kell fejeznünk, úgyhogy ha volna még mondani valója, és szívesen hallgatom, akkor hétfőn visszahívjuk, jó?
Nagyon szépen köszönöm, ahogy meghallgatott, és akkor várom.
Jó, szólok a kollégáimnak. Köszönöm. Viszont hallásra.
Köszönöm, Vika.
És itt van Lőrinc Sabo, hogy a Facebook kommentekből ismertessen néhányat.
Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Rögtön az első egy kérdés. Most mi van? Én is nagyon szerettem bejárni anyukám munkahelyére, lehetett játszani az írógéppel, lehetett színezni, és a kollégái szerettek, adtak csokit, néha narancsot is.
És még egy kis nemzetbiztonsági testületet is lehetett ott rajzolgatni.
Persze, tehát az már csak a haba tortán, hogy belenyúlhatsz bármibe lényegében, és senki nem figyel oda rá, hogyha arról van szó. Okos nő ez a Lendvai Ildikó, dőreség Magyar Pétert gáncsolni, ő megcsinálta azt, amit ők nem tudtak, felkavarta az állóvizet. Sajna ilyen szürke állomány hiányzik az ellenzékből, vélekedik egy kommentelő.
Nem biztos, hogy egy szürke állomány kérdése, hanem egyszerűen ez a helyzet van, amiben nem igazán tudta kijönni abból az állapotból, amiben az elmúlt 14 évben szorította őket. Ehhez egy új ember kellett.
Aztán egy megjegyzés, amit nem egészen tudok megfejteni, de gyanítom, hogy ez a propagandistákra szól. A selfie bárdok már írják a legőszödikebb beszédet. Szép fokozása.
Uha, de ki fogja elmondani?
Azt meg nem tudom lőni. Aztán a szuverenitás védelmi hivatal létrehozása már is szúrja az EU szemét. Minden bizonyal azért adták meg a hivatalnak a szükséges közvetlen jogosultságokat, mert akkor még jobban szúrná. Majd megoldják okosba a salátott törvényekbe benyújtott módosításokkal, azt jó van.
Hát valószínűleg az Unió nem fogja hagyni, illetve az Unió bírósága ennek a hivatalnak a működését, de Orbánék addig elszórakoznak vele, az is két év.
Igen, csak ezen az ő szórakozásuk a mi kárunkra megy. Ezt legalábbis én így érzékelem. Ennyi lett volna lényegében a komment szekció.
Köszönöm szépen, ezzel a Megbeszéljük a mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrinc Saba, Erdei Tünde, Simon Erika és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra a jövő héten.